Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint a HR legfrissebb és legfontosabb eszméit szedtük csokorba olvasmányos és könnyen értelmezhető formában. Dőljön hátra és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Patrick Lencioni, kell egy csapat. A sikeres együttműködés 5 akadálya. Ma a csapatmunka a versenyképesség egyik legmeghatározóbb tényezője. Ha mindenkit rá tudunk venni, hogy egy irányba evezzen, megszerezhetjük a vezetést bármilyen iparágban, bármely piacon, bármikor, bármilyen versenytársal szemben. Az igazi csapatmunka kulcsa, képesek vagyunk-e legyőzni közösségromboló, széthúzást szülő, nagyon is emberinek tartott tulajdonságainkat. A csapatépítés egyszerűnek tűnik, mégis pokolian nehéz vezetni az építkezést. A szerző izgalmas történeten keresztül mutatja be, miért és hogyan lett éppen Catherine, egy informatikai vállalat vezérigazgatója, miért veszített sokat a cég jó hírnevéből röpke 2 év alatt, és végül milyen napi küzdelmek árán sikerült egy olyan ütőképes csapatot létrehozni, amely újra sikerre vitte a vállalatot. Catherine magával ragadó története alapján lépésről lépésre átélhetjük a csapatok tipikus működési zavarait, és megismerhetjük a csapatépítés 5 pontból álló egyedülálló vezetési modelljét. A szerző. Patrick Lencioni több mint egy tucat sikerkönyv, többek között a Kell egy csapat és az Ideális csapatjátékos szerzője. Az Egészséges Szervezet Mozgalom úttörője, a világ egyik legkeresettebb előadója. A Table Group alapítója és elnöke egyházi és non-profit szervezeteket is segít tanácsadással, ügyfelei világszerte, startupoktól a nagyvállalatokig különféle iparágakban tevékenykednek. Írásai a The Wall Street Journal, a Harvard Business Review, a Fortune magazin, a Bloomberg Business Week és a USA Today hasábjain jelennek meg. Kinek ajánljuk elolvasásra a könyvet? Patrick Lencioni Kell egy csapat című könyvét csapatvezetőknek, menedzsereknek, HR szakembereknek, vezetőknek, projektmenedzsereknek, vállalkozóknak, cégtulajdonosoknak, tanácsadóknak, coachoknak, oktatóknak és mindenkinek ajánlott elolvasnia, aki érdeklődik a vezetés és a csapatfejlesztés iránt. A könyv gyakorlati betekintést és stratégiákat kínál a bizalomépítéshez, az együttműködés elősegítéséhez és a csapatokon belüli gyakori diszfunkciók kezeléséhez. Rövid összefoglaló a könyvről. A könyv feltárja azokat a kihívásokat, amelyek hátráltatják a csapat hatékonyságát és mintát ad a jól teljesítő csapatok felépítéséhez. A központi rész 5 működési rendellenességet vizsgál, ezek a bizalom hiánya, a konfliktusoktól való félelem, az elkötelezettség hiánya, az elszámoltathatóság elkerülése és az eredmények iránti figyelmetlenség. Lencioni korábbi könyveihez hasonlóan a Kell egy csapat is valósághű, de képzeletbeli szervezetben játszódik. A kitalált vállalat mindennapjainak bemutatásán keresztül szemlélteti ezeket a diszfunkciókat és gyakorlati stratégiákat kínál ezek leküzdésére. A könyv hangsúlyozza a bizalom, az egészséges konfliktusok, a döntések iránti elkötelezettség, a kölcsönös elszámoltathatóság és a kollektív eredményekre való összpontosítás fontosságát az összetartó és sikeres csapat kialakításában. Összefoglaló. Bárki, aki valaha is együtt dolgozott másokkal valami jelentős dolog elérése érdekében, tudja, milyen létfontosságú a csapatmunka. Annak ellenére, hogy a téma az elmúlt években rengeteg figyelmet kapott tudósok, edzők, tanárok és a média részéről, a csapatmunka többnyire csupán hangzatos kifejezés maradt a legtöbb szervezet életében. Bár nehéz pontosan meghatározni, hogy mi számít nagyszerű csapatnak, egy nyilvánvaló jellemzőt biztosan elfogadhatunk. A nagyszerű csapatok többek a résztvevők összességénél. Ez szépen látszik például a sportban. Az átlagos játékosokból álló, jól működő csapatok általában jobban teljesítenek a sztárjátékosokból álló, de diszfunkcionális csapatoknál. Mi az oka annak, hogy még a legképzettebb csapatok is hajlamosak rosszul teljesíteni? Általában az, hogy az energiájukat és az idejüket a versengésre pazarolják, és nem a teljesítmény növelésére, valamint hogy a rossz együttműködés miatt értékes játékosokat veszítenek el. Gondoljunk csak a Decision Tech néven ismert szilíciumvölgyi technológiai vállalat esetére. Ezt a céget nagyon ígéretesnek tartották, teljesítménye azonban gyorsan romlott. Nehezen tudott új ügyfeleket szerezni, annak ellenére, hogy képzett és költséges vezetői csapattal, igazán tehetséges mérnök csapattal és sok elsőrangú befektetővel rendelkezett, melyekről a legtöbb induló vállalkozás álmodni sem mer. A probléma oka a csapatmunka hiánya volt a vállalat vezetésén belül. Azokban a csapatokban, amelyekben határozott és sikeres emberek vannak, az egyéni ego akadályozhatja a jó csapatmunkát, mert az emberek versenyeznek a társaik ellen. Szerencsére a rossz csapatmunka megoldható. Pontosan ezt valósította meg a Decision Tech új vezérigazgatója, Catherine Peterson. A csapatmunka még a pénzügyi célok elérésénél is fontosabb volt a számára, és ennek köszönhetően sikerült megmenteni a céget. A valódi csapatmunka nem kevés munka eredményeként jön létre. Szigorú és megfontolt próbálkozásokra van szükség. Ennek az az oka, hogy a csapatok, mivel közel sem tökéletes emberi lényekből állnak, ezért eleve működési zavarokkal küzdenek. Ennek ellenére nagyszerű csapatmunkát érhet el, ha képes elsajátítani elméletileg egyszerű, ám a hétköznapokban nehezen kivitelezhető viselkedésformákat. Minden csapatvezető számára létfontosságú, hogy tudja, hogyan kell ezeket végrehajtani. Például a csapatvezetőknek bizalmat kell kialakítaniuk a csapatban ahhoz, hogy a tagok kényelmesen vegyenek részt a konfliktusokban. Hasonlóképpen a vezetőknek csapatcélokat kell létrehozniuk, és figyelemmel kell kísérniük ahhoz, hogy mindenki a fókuszban maradhasson. Ugyanilyen fontos, hogy a vezetők példát mutassanak, és maguk is jó csapatjátékosok legyenek. Lencioni a Maslow piramis segítségével magyarázza el, hogyan épül egymásra az öt fő probléma, amellyel a csapatok szembesülnek. Első diszfunkció, a bizalom hiánya. Második diszfunkció, a konfliktusoktól való félelem. Harmadik diszfunkció, az elkötelezettség hiánya. Negyedik diszfunkció, a számonkérés kerülése. Ötödik diszfunkció, az eredmények elhanyagolása. Első rendellenesség, a bizalom hiánya. A bizalom az igazi csapatmunka alapja, tehát az első működési rendellenesség abban áll, hogy a csapat tagjai képtelenek megérteni egymást és megnyílni egymás előtt. Ha ez valakinek túl szentimentális, hadd magyarázzam meg. Nincs ebben semmi finomkodás. A csapatépítés egyik abszolút kritikus tényezője, valójában talán a legfontosabb. A bizalom azt jelenti, hogy tudjuk, amikor valaki nyomást gyakorol ránk, azért teszi, mert törődik a csapattal. Lencioni szerint a bizalom a csapat összetartásának legalapvetőbb eleme, amely nélkül a csapat kártyavárként omlik össze. A bizalom hagyományos definíciója az a képesség, hogy múltbéli tapasztalatainkra hagyatkozva képesek vagyunk megjósolni az adott személy viselkedését. Lencioni más jelentést ad ennek a fogalomnak, így emberközpontúbbá teszi. Számára a bizalom egy olyan állapot, amikor az emberek biztosak abban, hogy a körülöttük lévők jót akarnak, és, képletesen szólva, nem tartanak kést a hátuk mögött. A bizalom lehetővé teszi az emberek számára, hogy őszinték legyenek, és elengedjék a rossz megítéléstől való félelmet. Logikus, hogyha nincs bizalom, akkor a csapat nem érzi jól magát, amikor sebezhetővé válnak a tagjai, ez az első diszfunkció bizonyítéka. A bizalom légköre lehetővé teszi, hogy az emberek a tényleges munkájukra összpontosítsanak, ahelyett, hogy energiájukat a megfelelő benyomás keltésére fordítanák. Ha jól érzik magukat a kollégákkal, az emberek nem fogják elrejteni sebezhetőségeiket, például a készségbeli korlátokat, a hibák elismerését, vagy ha segítségre van szükségük. Sajnos ez a megközelítés a kortárs vállalatoknál nem elfogadott. Éppen ellenkezőleg az emberek hajlamosak versenyképessé és védekezővé válni, így időbe telik, mire változtatni tudnak a hozzáállásukon. Azok a csapatok, amelyekből hiányzik a bizalom, rengeteg időt és energiát pazarolnak arra, hogy a tagok csoporton belüli viselkedését és kommunikációját kordában tartsák. Ezek a csapatok általában irtóznak a megbeszélésektől és vonakodnak segítséget kérni vagy nyújtani. Ennek eredményeként a bizalmatlan csapatok munkamorálja meglehetősen alacsony, és a tagok gyakran cserélődnek. Javaslatok a leküzdéshez. A bizalom természetesen nem alakulhat ki egyik napról a másikra. Azonban vannak olyan eszközök, amelyek elősegíthetik a fejlődését, és következetesen alkalmazva hosszan tartó hatást érhetnek el. Íme néhány technika, amelyekről a szerző beszél. Személyes történet gyakorlat. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat. Egy találkozó során a résztvevők tegyenek fel egymásnak néhány személyes jellegű kérdést, például a családjukról, hobbiukról vagy korábbi munkatapasztalataikról. A kérdések lehetőleg ne érintsenek túlságosan érzékeny témákat. A fő cél a kollégák jobb megismerése, mert gyakran úgy tűnik, hogy semmit sem tudunk azokról az emberekről, akikkel nap mint nap találkozunk az irodában. Megdöbbentő, hogy egyes csapatok tagjai milyen keveset tudnak egymásról, és milyen kevés információ elegendő ahhoz, hogy közvetlenebb viszonyt alakítsanak ki. Csapathatékonysági gyakorlat. Ebben a gyakorlatban megkövetelik a csapattagoktól, hogy válasszanak egy olyan területet, amelyen kollégáik a legjobban teljesítenek, és egy olyan területet, ahol a legrosszabbul. Bár ez a gyakorlat első ránézésre némileg tolakodónak és veszélyesnek tűnhet, de valójában ez a feladat segíti a munkatársakat abban, hogy konstruktív döntéseket hozzanak, és arra ösztönzi az embereket, hogy folytassák azt, amit jól csinálnak. Személyiség és viselkedési preferencia profil. Minden ember más, és ez nem azt jelenti, hogy valaki rosszabb, valaki jobb. Felismerve minden ember egyediségét, empátiát fejleszthetünk, kapcsolatokat javíthatunk. Érdemes időt szánni és azonosítani azokat a pszichológiai típusokat, akik napi szinten együtt dolgoznak, így könnyebben elviselik majd a furcsaságokat és megbocsátják egymás túlzott érzelmi reakcióit vagy egyéb pszichológiai árnyalatait. A vezető szerepe. A bizalom kialakításához a vezetőnek önmagával kell kezdenie, példaképpé kell válnia. Ha kimutatják saját gyengeségeiket és kudarcaikat, és nem engedik, hogy a csapat tagjai keményen kritizálják egymást, akkor az általuk elvetett bizalom magvai gyorsan növekedni fognak. Annak érdekében, hogy a csapatot a bizalom fejlesztésére sarkalja, a vezetőnek elsősorban az a feladata, hogy elsőként mutassa ki sebezhetőségét. A vezetőnek vállalnia kell a tekintélyvesztés kockázatát, hogy beosztottjai szintén megtegyék ugyanezt. Sőt, olyan környezetet kell biztosítania, amely nem bünteti a sebezhetőséget. Kapcsolódás a második rendellenességhez. Az első és a második diszfunkció közötti összefüggés nyilvánvaló. Csak ha az emberek megbíznak egymásban, akkor vesznek részt produktív konfliktusokban, mert nem félnek attól, hogy olyasmit mondanak, aminek rossz következményei lesznek. Második rendellenesség a konfliktusoktól való félelem. Az emberek többsége a hatékonyság nevében kerüli a konfliktusokat, pedig az egészséges konfliktusokkal tulajdonképpen időt takarítunk meg. Minden időt álló jó kapcsolatot a termékeny konfliktusok visznek előbbre. Sajnos a konfliktusokat sok helyzetben, és különösen a munkahelyeken tabuként kezelik. Minél magasabbra kerülünk a ranglétrán, annál többször tapasztalhatjuk, hogy az emberek rengeteg időt és energiát pazarolnak arra, hogy elkerüljék a jó csapat lényegét jelentő szenvedélyes vitákat. A nagy csapatok nem tartják vissza egymást. Nem félnek kiszellőztetni a piszkos ruhájukat, a megtorlástól való félelem nélkül beismerik hibáikat, gyengeségeiket és aggodalmaikat. Fontos, hogy különbséget tegyünk a termékeny elméleti vita, valamint a romboló hatású veszekedés és az önző játszmák között. Az elméleti vita elképzelésekre és gondolatokra korlátozódik, kerüli a személyeskedő, rosszindulatú támadásokat. A konstruktív konfliktusokkal dolgozó csapatok tudják, hogy a cél az, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legjobb döntés szülessen meg. Gyorsabban és átfogóbban beszélik és oldják meg a problémákat, mint mások. A probléma az, hogy mindkét típusnak ugyanazok a jellemzői, mindkettő lehet érzelmileg terhelt és tele frusztrációval, így meglehetősen könnyű összetéveszteni egymást. A konfliktusok hiánya mesterséges harmóniához vezet. Azok a csapatok, amelyek megpróbálják elkerülni az elméleti vitákat, gyakran azért tesznek így, hogy ne sértsék meg a tagok érzéseit, és ezzel veszélyes feszültséget teremtenek. amikor a csapat tagjai nem nyitnak vitát és nem különböznek össze fontos problémákon, általában egymás háta mögött kezdenek áskálódni, ami sokkal rosszabb és ártalmasabb, mint bármilyen heves, de lényegre törő vita. Javaslatok a leküzdéshez. Lencioni szerint a legfontosabb dolog a konfliktusoktól való félelem leküzdésében az, hogy felismerjük, a konfliktus eredményes is lehet. Néhány egyszerű módszerrel gyakoribbá és termékenyebbé tehetjük a konfliktusokat. Konfliktus bányászat. A csoporttagoknak, akik általában a konfliktus kerülési taktikát alkalmazzák, fel kell vállalniuk a bányász szerepét, és felszínre kell hozniuk a mélyben rejtőző véleménykülönbségeket. Ez nem könnyű, de hatékony. Elég bátornak és magabiztosnak kell lenniük ahhoz, hogy érzékeny kérdéseket is érinteni merjenek, valamint rávegyék a csapatot azok megbeszélésére. Valós idejű jóváhagyás. A konfliktusok bányászata során egyesek nagyon kényelmetlenül érezhetik magukat, és arra vágynak, hogy mielőbb véget vessenek ennek az egész történetnek. A konfliktus bányászat során a csapat tagjainak támogatniuk kell egymást, hogy ne riadjanak vissza az egészséges vitától. Ezt úgy valósíthatjuk meg egyszerűen, de hatékonyan, hogy amikor felismerjük, az adott konfliktus résztvevőit feszélyezni kezdi az ellentét szintje, közbelépünk és emlékeztetjük őket arra, szükséges, amit tesznek. Ez a talán egyszerűnek és atyáskodónak tűnő eszköz rendkívül hatékonyan vezeti le a termékeny, de nehéz beszélgetések feszültségét és folytatásra ösztönzi a résztvevőket. Egyéb eszközök. A korábban már említett személyiségtípus teszteken kívül vannak olyanok is, amelyeket kifejezetten annak meghatározására terveztek, hogy egy adott személy hogyan reagál konfliktus helyzetekre. Például Thomas Killman konfliktuskezelési modell. Ez lehetővé teszi, hogy a csapat tagjai megértsék a konfliktushoz való viszonyulások természetes jellegzetességeit, és ezáltal megfontoltabban döntsenek arról, melyik megközelítés a legmegfelelőbb adott helyzetben. A vezető szerepe. Nagyon gyakran a vezetők mindent megtesznek a konfliktus enyhítése érdekében, hogy megvédjék a beosztottakat. Ez a nézeteltérések idő előtti félbeszakításához vezethet. Bár úgy érezheti, mintha elveszítené az irányítást, nagyon fontos, hogy egy vezető visszalépjen, hagyja, hogy a konfliktus folytatódjon, és hagyja, hogy az emberek fejlesszék konfliktuskezelési készségeiket. Kapcsolódás a harmadik rendellenességhez. Ha az emberek nem érzik úgy, hogy véleményüket meghallgatták és figyelembe vették, soha nem fognak igazán elköteleződni. Ha a csapat termékeny vitákat tart, megismeri és hasznosítja tagjai nézőpontját, véleményét, akkor annak tudatában, hogy minden lehetséges elképzelést fontolóra vett, maga biztosan köteleződhet el a közös döntések mellett. Harmadik rendellenesség az elkötelezettség hiánya. A csapat iránti elkötelezettség azt jelenti, hogy minden tag egyetért a meghozott döntésekkel. Ha ez hiányzik, akkor valószínűleg a maguk módján kezdik el a dolgokat. Ez kétértelműséget fog teremteni, ami a legjobb bizonyítéka ennek a diszfunkciónak. A csapatok szemszögéből nézve az elkötelezettséget két tényező együttese biztosítja: az átláthatóság és az elfogadás. Az elkötelezettség két legnagyobb akadálya a konszenzus és a bizonyosság igénye. A jó csapatok ismerik a konszenzusra való törekvés veszélyeit, és akkor is megtalálják a módját annak, hogy mindenkivel elfogadtassanak egy döntést, ha nem teljes az egyetértés. Ami a konszenzust illeti, ahelyett, hogy olyan döntést próbálunk találni, amely mindenkinek tetszeni fog, ami lehetetlen, elég, ha azt éreztetjük az emberekkel, hogy elképzeléseiket megfontoltuk. A bizonyossággal kapcsolatban pedig emlékeznünk kell arra, hogy ez megfoghatatlan dolog lehet. Bár a meghozott döntés nem tűnik jónak, később bármikor megváltoztathatja, és ez sokkal jobb lesz, mint a döntés hiánya. Ez a diszfunkció, az elköteleződés hiánya különösen a vezetői csoportoknak beszámoló munkavállalókat érinti. Ha a vezetők nincsenek egy oldalon, akkor a közvetlen jelentéseik elkerülhetetlenül félreértelmezik a parancsokat, és ez különböző típusú eltérésekhez vezet. Javaslatok a harmadik rendellenesség leküzdésére. Az elkötelezettség hiányának kezeléséhez csökkentenünk kell a bizonyosság és a konszenzus szükségességét, és konkrét lépéseket kell tennünk az átláthatóság és az elfogadás elősegítése érdekében. Az eszközök, amelyek segítenek ebben és megtanítanak minket a döntések meghozatalára, a következők. Vízesésként működő üzenetek. Sajnos az alacsonyabb szinteken dolgozó alkalmazottak gyakran ellentmondásos információkat kapnak olyan vezetőktől, akik ugyanazon a megbeszélésen vettek részt, és ezek megzavarják őket. Ez kiküszöbölhető, ha a vezetők komolyabban veszik az üzenetek kézbesítését. A csapat tagjai minden megbeszélés vagy elvonulás végén vegyék sorra a fontosabb döntéseket, beszéljék meg, hogyan kommunikálják ezeket az alkalmazottak vagy más csoportok felé. Az ilyen gyakorlatok alatt gyakran derül ki, hogy a csapattagok nem teljesen értenek egyet abban, hogy miben állapodtak meg, és konkretizálniuk kell a folyamatot, mielőtt belevágnak. Lencioni szerint ez a gyakorlat, amely alapvetően összefoglalja a döntéseket, segít feltárni azt a tényt, hogy a vezetők nem egyformán látják az összképet. Továbbá az is világossá válik, mely döntéseket kell bizalmas információként kezelni, melyeket szükséges gyorsan és átfogóan továbbadni. Határidők. Akármilyen egyszerűnek is tűnik, de az elkötelezettség biztosításának egyik legjobb eszköze az, ha egyértelmű határidőt tűzünk ki, amikor egy bizonyos döntésnek meg kell születnie. A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy nagyon hasznos még a köztes feladatoknál is határidőket szabni, mivel így konzisztensebbé válik a folyamat. Váratlan események és a legrosszabb lehetőség elemzése. Az elkötelezettség hiányával küszködő csapatok úgy próbálhatják meg legyőzni ezt a rendellenességet, hogy alternatív terveket vitatnak meg előre, arra az esetre, ha valami váratlan esemény történne, vagy ami még jobb, tisztázzák, mi a legrosszabb, ami bekövetkezhet az adott döntés nyomán. A legrosszabb forgatókönyv kidolgozása megmutathatja, hogy a világ nem fog összedőlni, ha rossz döntést hozol. A legtöbb esetben az okozott kár nem olyan súlyos, és mindig javítható. Alacsony rizikófaktorú döntésterápia. Ez a gyakorlat abból áll, hogy mélyreható vita után, de mélyreható kutatás nélkül döntenek. Célja annak bemutatása, hogy gyakran komoly elemzés nélkül is jó döntéseket hozunk, és a kutató munka tulajdonképpen megbéníthatja a probléma megoldó képességünket. A vezető szerepe. A vezetőnek a csapat minden tagjánál nyugodtabban fel kell vállalnia, hogy lehetnek döntéseik, amelyek a későbbiekben tévesnek bizonyulnak. Ezen kívül a vezetőnek folyamatosan arra kell ösztönöznie csapatát, hogy a fontos kérdésekben dűlőre jussanak és betartsák a kitűzött határidőket. Lényeges, hogy soha ne ösztönözzék a konszenzust. Kapcsolódás a negyedik rendellenességhez. Kétségtelen, hogyha valaki nem érti, mit vár el, és ezért nem vállalja el, akkor nem vonható felelősségre az eredményért. Ha azt akarjuk, hogy a csapat tagjai számon kérjék egymás viselkedését és tetteit, pontosan tudniuk kell, milyen elvárásokkal állnak szemben. Negyedik rendellenesség a számonkérés kerülése. A számonkérés, accountability, felkapott kifejezés, amely a túlzott használatának köszönhetően a minőséghez és a felhatalmazáshoz, empowerment, hasonlóan kiüresedett. A csapatmunka kontextusában azonban speciálisan arra utal, hogy a csapat tagjai milyen mértékben hajlandóak számon kérni társaik teljesítését vagy a csapatra ártalmas viselkedését. A rendellenesség lényege, hogy az ember nem szívesen vállalja a számonkéréssel járó kényelmetlenség érzését. Valamint van egy általános hajlam is a kellemetlen beszélgetések elkerülésére. A jó csapatok tagjai képesek leküzdeni ezeket a természetes késztetéseket, és vállalják a veszélyes helyzeteket. Amikor a csapatok nem hajlandóak nyíltan megbeszélni a teljesítmény vagy viselkedési problémákat, a csapat működésképtelenné válik. A negyedik diszfunkció bizonyítéka az alacsony színvonal, amit senki sem próbál igazán emelni. Valójában az egymáshoz különösen közel álló csapattagok azért vonakodnak számon kérni egymást, mert tartanak az értékes kapcsolat megromlásától. Pedig pontosan ez az, ami árt a kapcsolatoknak, mivel a csapat tagjai egyre inkább zokon veszik, ha valaki nem felel meg az elvárásoknak, és hagyja, hogy a csapat színvonala mélyrepülésbe kezdjen. Lencioni szerint a jó csapatok tagjai oly módon ápolják kapcsolataikat, hogy felelősségre vonják egymást. Így bizonyítják, hogy tisztelik a másikat, és komoly elvárásokat támasztanak egymás munkájával szemben. Javaslatok a negyedik rendellenesség leküzdésére. A negyedik rendellenesség leküzdésének kulcsa az, hogy következetesen alkalmazzunk néhány klasszikus vezetői eszközt, amelyek legalább annyira hatékonyak, mint amennyire egyszerűek. A következő technikákkal csökkenthető a számonkéréstől való félelem. A célok és mércék nyilvános tisztázása. A célok kitűzésekor a vezető ne hagyjon teret a kétértelműségnek. Mindenkinek pontosan tudnia kell, mikor milyen feladata van. Ez megkönnyíti, hogy a kollégák felelősségre vonják egymást. Az is fontos, hogy mindenki megtegye, amit elvállalt, ezért érdemes napirenden tartani az alapvető vállalásokat. Egyszerű és rendszeres helyzetértékelés. A csapattagoknak rendszeresen visszajelzést kell adniuk egymásnak. Ez történhet szóban vagy írásban. Fontos, hogy a csapat tagjai szóban vagy írásban rendszeresen tudassák egymással, hogy szerintük társaik mennyiben tevékenykednek a kitűzött céloknak és irányelveknek megfelelően. Ha abban bízunk, hogy ezt világos elvárások vagy struktúra nélkül önmaguktól megteszik, mi magunk teremtünk lehetőséget arra, hogy a számonkérés elsikkadjon. Csapatjutalmak. Ha nem az egyéni eredményeket, hanem a csapat teljesítményét jutalmazzuk, a csapat könnyebben alakítja ki a számonkérés kultúráját. Ez azért van így, mert nem valószínű, hogy a csapat tagjai hajlandóak szó nélkül végignézni, hogy azért vallanak kudarcot, mert valamelyik társuk nem teljesíti a rábízott feladatokat. Mindenkinek felelősséget kell éreznie az elkövetett hibákért, még akkor is, ha a felmerülő probléma nem az ő felelősségi körébe tartozik. A vezető szerepe. A vezetőnek bátorítania kell a csapatot, hogy elszámoltathatósági mechanizmusként működjön. Ha a vezető megszilárdította a csapaton belüli számonkérés szokását, de a csapat kudarcot vall, magára kell vállalnia a végső döntőbíró szerepét. Ennek csak ritkán szabad előfordulnia. Annak a vezetőnek, aki elkívánja fogadtatni a csapattal a számonkérés szükségességét, az egyik legnagyobb kihívás, hogy ösztönözze és engedje a csapatnak azt, hogy a számonkérés elsődleges és legfontosabb eszköze legyen. A határozott vezetők természetüknél fogva időnként ellehetetlenítik a számonkérést, és saját maguk lesznek a fegyelem kizárólagos letéteményesei. Kapcsolódás az ötödik rendellenességhez. Ha a csapattársak nem kérik számon egymás teljesítményét, valószínűleg saját szükségleteikkel, a maguk és részlegük előmenetelével kezdenek foglalkozni. A számonkérés hiánya lényegében arra bíztatja a csapattagjait, hogy figyelmüket ne a közös célokra irányítsák. Ötödik rendellenesség, az eredmények elhanyagolása. Az utolsó működési rendellenesség a csoport tagjainak a hajlama arra, hogy a csoport közös céljai helyett valami mással foglalkozzanak. Például túlzott figyelmet fordítanak saját személyes vagy szakmai szükségleteikre. Emiatt az ötödik diszfunkció bizonyítéka az ego és a státusz. A konkrét célok és a világosan meghatározott eredmények állandó szem előtt tartása minden olyan csapat esetében elengedhetetlen, amely saját teljesítménye alapján ítéli meg önmagát. Az eredmények iránti figyelmetlenség azt jelenti, hogy valami másra fordítják a figyelmet. Lencsioni két fő zavaró tényezőt emel ki, nevezetesen a csapat és az egyéni státuszt. A csapat állapota. Némely csapat tagjai számára már az is kielégítő, hogy egyszerűen csak részesei lehetnek az adott csapatnak. Számukra a konkrét eredmények elérése lehet kívánatos, de nem feltétlenül ér meg jelentős áldozatot vagy kellemetlenséget. Noha ez nevetségesnek és veszélyesnek tűnhet, számtalan csapat esik áldozatul a státusz kísértésének. Sokszor emberbaráti tevékenységet folytató non-profit szervezetek, amelyek alkalmazottai úgy gondolják, nemes küldetésük önmagában is elegendő az elégedettségükhöz. Egyéni állapot. Gyakran előfordul, hogy az emberek saját pozíciójukat és karrierjüket a csapat sikere elé helyezik. Bár minden emberi lényben jelen van az önfenntartás ösztöne, a jól működő csapatoknak meg kell értetniük tagjaikkal, a közös célok fontosabbak, mint az egyéni érdekek. Ez a rendellenesség első látásra nyilvánvalónak tűnhet, és az is kézenfekvő, hogy tanácsos elkerülni. Ám fontos megjegyezni, sok csapat egyszerűen nem eredményközpontú. Nem azért élnek és dolgoznak, hogy értelmes célokat teljesítsenek, hanem pusztán az életben maradás vagy a túlélés kedvéért. Az ilyen csapatok esetében sajnos semennyi bizalom, konfliktus, elkötelezettség vagy számonkérés nem pótolhatja a győzni akarást. Javaslatok az ötödik rendellenesség leküzdésére. Ha a vezető világossá teszi céljait, és kizárólag az olyan magatartást és tevékenységet jutalmazza, amely hozzájárul a célok eléréséhez, akkor biztosíthatja, hogy a csapat figyelme az eredményekre összpontosuljon. Ennek érdekében Lencioni két fő módszert javasol. Az eredmények nyilvános bejelentése. A jövőbeli sikerekről szóló nyilvános kijelentések bizonyos esetekben veszélyesek lehetnek. Például a sportban ez túlzott nyomást gyakorolhat a játékosokra. De ha üzletről van szó, a siker szándékának merész kinyilvánítása szenvedélyesebb munkára ösztönözheti az embereket. Azok a csapatok, amelyek hajlandóak nyilvánosan is elkötelezni magukat valamilyen konkrét eredmény mellett, valószínűleg keményen és elszántan fognak dolgozni, hogy elérjék ezt az eredményt. Kerüljük azonban a mindent megteszünk kifejezést, mert tudat alatt felkészít a kudarcra. Eredmény alapú jutalmak. Az anyagi jutalom nem lehet a keményebb munka fő indítéka, azonban hasznosak, ha egy konkrét eredményhez kötődnek. A vezető szerepe. Lencioni hangsúlyozza, hogy a vezetőknek folyamatosan hangsúlyozniuk kell az eredmények fontosságát, sőt, méltányosan jutalmazniuk és elismerniük kell azokat a csapattagokat, akik valóban megérdemlik. Ha egy csapat tagjai azt érzékelik, hogy vezetőjük valamit többre értékel az eredményeknél, ezt engedélyként fogják értelmezni arra, hogy ezt ők maguk is megtehetik. A csapat vezetőjének önzetlennek és tárgyilagosnak kell maradnia, és kizárólag azoknak adhat jutalmat vagy elismerést, akik ténylegesen hozzájárulnak a csapat céljainak eléréséhez. Összefoglalás. A csapatmunka lényege az, hogy néhány alapelvet hosszú időn keresztül konzekvensen kövessünk. A csapatok azért lehetnek sikeresek, mert végletesen emberiek. Ha felvállalják emberi hibáikat, a jól működő csapatok tagjai legyőzhetik magukban azokat a természetes késztetéseket, amelyek megnehezítik a bizalom, a konfliktusok, az elkötelezettség, a számonkérés és az eredményekre való összpontosítás működtetését. Az erős csapatok tagjai sok időt töltenek együtt, és így tulajdonképpen időt spórolnak meg. Kiküszöbölik a zűrzavart, minimálisra csökkentik a felesleges munkát és kommunikációt. Egy evezős csónak sem tart sehová, ha minden evezős máshogy evez, egy csapat sem fog sehová, ha nem dönti el, hová indul. A rendszeres megbeszélések mindenek előtt segítik a tagokat a jó kapcsolatok és a bizalom kialakításában, ami már segíti őket a problémák gyors és hatékony megoldásában. Másodszor a konfliktusokat nagyon könnyű azonnal megoldani, és sokkal könnyebb érveket és ellenérveket gyűjteni valós időben minden csapattagtól, ha mindegyik ugyanazon a helyen van. Harmadszor a közvetlen megbeszéléseken a csapattagok jobban megértik, mivel foglalkoznak egyénileg, és hogyan hasznosíthatják képességeiket más szempontból is, így kisebb a túlzott munkavégzés kockázata. Összegezve tehát, az állandó találkozók és érintkezési pontok segítik a nagyszerű csapatokat abban, hogy szervezettek és hatékonyak legyenek, ami sok időt takarít meg, még akkor is, ha kezdetben sok időt kell rászánni. 10 útravaló a könyvből. A bizalom építése. A bizalom egy erős csapat alapja. Ösztönözze a nyílt kommunikációt, a sebezhetőséget és az őszinteséget a csapat tagjai között. A bizalom képezi a produktív együttműködés alapját. Átfogó konfliktus. A konstruktív konfliktus elengedhetetlen az innovációhoz és a növekedéshez. Bátorítsa a csapat tagjait, hogy fejtsenek ki eltérő véleményeket és vegyenek részt egészséges vitákban. Jobb döntéshozatalhoz vezet és megakadályozza a rejtett nehezteléseket. Elkötelezettség a döntések mellett. A döntés meghozatala után győződjön meg arról, hogy a csapat minden tagja teljes szívvel elkötelezi magát. Ez az elkötelezettség elkerüli a kétértelműséget és közös céltudatot hoz létre, ami a csapatot céljai felé tereli. Az elszámoltathatóság elősegítése. Vegye számon a csapattagokat a felelősségükért. Ha az egyének felelősséget éreznek tetteikért és eredményeikért, az erősíti a csapat általános teljesítményét. Fókuszban az eredmények. Tartsa a csapat céljait és a közös sikert az élen. Kerülje a személyes napirendet és az elhallgatott gondolkodást. Az eredményorientált gondolkodásmód biztosítja, hogy mindenki ugyanazon célok érdekében dolgozzon. A sebezhetőség ösztönzése. Alakítson ki olyan környezetet, amelyben a csapat tagjai jól érzik magukat, ha kiszolgáltatottak. Ez a nyitottság lehetővé teszi az ötletek, aggodalmak és visszajelzések megosztását, ami végső soron erősebb kapcsolatokhoz vezet. A csapat tudatosságának előmozdítása. Gondoskodjon arról, hogy a csapat minden tagja megértse kollégái erősségeit és gyengeségeit. Ez a tudatosság segít az egyes egyének tehetségeinek kiaknázásában és a csapaton belüli esetleges gyengeségek kompenzálásában. Példa alapján levezetve. A vezetők döntő szerepet játszanak a csapat alaphangjának meghatározásában. Mutassa be azokat az értékeket és viselkedésmódokat, amelyeket elvár a csapattagjaitól. A sikerek megünneplése. Ismerje el és ünnepeljék meg az egyéni és a csapatban elért eredményeket. A teljesítmények elérése megerősíti a pozitív magatartást és motiválja a csapatot, hogy továbbra is a kiválóságra törekedjenek. Folyamatos fejlesztés. Rendszeresen értékelje a csapat dinamikáját és teljesítményét. Ösztönözze a folyamatos fejlesztés kultúráját, ahol a csapat átgondolja folyamatait és meghatározza a fejlesztésre szoruló területeket. Ne feledje, hogy az összetartó csapat felépítése egy folyamat, amely elkötelezettséget, kommunikációt és közös célok iránti elkötelezettséget igényel. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.